Istennek elhívása és a szavaink ereje. Erről szeretnék egy pár gondolatot nektek elmondani, hogy meglássuk, hogy hogyan tudjuk segíteni Isten akaratának a beteljesedését az életünkben. Mert hogy Isten akarata az a lehető legjobb a számunkra, még akkor is, ha most nem látjuk teljesen tisztán, csak mondjuk körvonalazódik, hogy melyik irány, vagy mit szeretne Isten, merre, és hogyan tudjuk elősegíteni azt, hogy az kitisztuljon, tisztázódjon, és hogy egyre inkább belemenjünk annak a teljességébe az életünkbe. Hogy az megjelenjen, és hogy azt megélhessük, és az beteljesedhessen. Hiszen ezért vagyunk itt a Földön, hogy Isten akaratának a megcselekedésére legyünk, hogy Jézus is mondja, hogy íme jövök, hogy cselekedjem a te akaratodat. Ugye Jézusnak ez imája már a Zsoltárokban megjelenik. Íme jövök, hogy ami a könyvtökesben írva van rólam, azokat meg is cselekedjem. Ugyanúgy mindannyiunkról írva van. Amikor újonnan születünk, akkor Isten egy jó cselekezet sorozatot készít a számunkra az új teremtésben, hogy azokban járhassunk. És ezeket kívánjuk megtalálni és megcselekedni lépten nyomon az életünkben, és ennek a mikéntjéről szeretnék ma beszélni. Nektek, hát ha egy kicsivel nagyobb lendületet kapunk arra, hogy hogyan tudjuk szólítani ezt, hogyan tudunk belemenni, hogyan tudjuk megélni ezt, hogyan tudjuk segíteni ezt. Mert Isten tervei, ha nem vagyunk munkatársak benne, akkor nem feltétlenül jönnek valóságba az életünkbe, ugye? A Jézus nevében. Egy ószövetségi profétát fogunk megolvasni. Ézaiás profétáról lesz szó, a 6. fejezetben fogunk olvasni egy igerészt, ahol is egy óriási kegyelemben részesül a proféta, mert belátást kap Isten tróntermébe és annak a dicsőségébe, abban az esztendőben, amikor meghalt Izrael királya. Uzziás király meghal, és ebben az esztendőben hoz Isten egy látást a profétának. És elgondolkodtató, hogy Istennek a jelenlétébe kerülve a proféta mennyire tudatába kerül annak, hogy ő Istennek a szent jelenlétében van, és hogy az ő szája tisztátalan. Hogy ő szólt olyan szavakat, és olyan dolgokat, amelyek nem állnak meg Isten jelenlétében. Nem képesek megállni. És ezekből meg kellett tisztulnia, mielőtt a szolgálatát átvehette volna Istentől. És hogy a szavak, amiket kimondott, azok ellenkeztek Isten jelenlétével, Isten szeretetével, Isten mindenható voltával. Ennek kerül a tudatába, és elkezdi érzékelni ezt. Ez a résznek a lényege, el fogjuk most együtt olvasni. Kivetítőn megjelenik az igesor, első verstől kezdjük olvasni. Amely esztendőben meghalt Uzziás király, láttam az urat ülni magas és felemeltetett székben, ez az ő királyi trónszéke. A palástja betöltötte a templomot, ez az ő dicsősége. Betöltötte az egész templomot. Szeráfok álltak felette. Mindegyiknek 6-6 szárnya volt. Ezek védelmezik Isten dicsőségét, a szeráfok. Ők nagyon különleges angyali lények. És nézzük, kettővel orcájukat fették be, kettővel lábaikat fették be, és kettővel pedig lebegtek. Nagyon különleges angyali lények. És kiállt egyik a másiknak, és mondá. Nézzük meg, hogy mit szólnak ezek a szeráfok. Isten szentségét magasztalják. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. Látjátok, hogy profétálnak ezek a szeráfok? Az Úr dicsőségével még a mai napig nem telt be a föld, mert annak az idejében megyünk most majd még bele, a utolsó kiáradásban lesz ez, hogy teljes lesz a föld Isten dicsőségének az ismeretével. Folyamatában vagyunk, ahogy mi újonnan születünk, ahogy megtelünk a dicsősége. Úgy telik meg a föld az Isten dicsőségével, de az angyalok ezt az Ószövetség idején profétálják Isten trónja előtt. Teljesen széles, teljes a föld az ő dicsőségével. És az angyaloknak ez volt a dolguk, hogy ezt profétálják, és szólják Isten jelenlétében. És megrendültek az ajtók küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. Ez a füst, ez Isten dicsősége. Isten jelenlétének a sűrű megnyilvánulása. Az egész templom betelt a sűrű jelenlétével Istennek, a sűrű dicsőségével. Úgyhogy az a látás, amit a proféta kap itt, a mennyei trónterembe ragadtatik el, és ott látást kap. Ez nem mindennapi kijelentés, és nem mindennapi látás. Mikor ebbe a jelenlétbe elragadtatik a proféta, akkor tudatába kerül valaminek. És így szól, jaj nékem, elvesztem. Elveszett, érzi az elveszett voltát Isten jelenlétében. Mivel tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép közt lakom, hisz a királyt, a seregeknek urát látták szemeim. Istennek a jelenlétébe, ha kerül az ember, ezért csodálatos egy ilyen összevont alkalom a Kenetben, az ember szíve egy meggyőződést kap arról, hogy mi az, ami Isten előtt megáll, és mi az, ami Isten előtt nem képes az ő szent jelenlétében megállni. A szavaink, ha vétkeztünk ellene. A proféta is ezt kiáltja, hogy elvesztem, mert az tisztátalan ajkú vagyok. Az ajkaimmal vétkeztem Isten ellen, és nem állhatok meg ő előtte. A szavak, amiket kimondtam Isten ellen, az ő jelenléte nem képes. Nem képes fogadni ezeket. És ki tudja, hogy milyen szavak voltak ezek? Talán a király ellen szólt. Uziás király egy olyan király volt, aki nagyon sok jót cselekedett, de a magaslatokat nem rontotta le Izraelben, és a hamis isteneknek is megengedte, hogy áldozzon a nép, és ez Istennek nem volt a tetszésére. És ezért egy nagyon súlyos betegségben halt meg, leprás lett. És elkülönített házban lakott király létére, és így halt meg. A proféta elképzelhető, hogy ezen megbotránkozott. És szólt Isten ellen. Mint ahogy oly sokszor halljuk az életben, kint a világban szólják az emberek, hogy hogy engedhette meg Isten, hogy ez meg ez megtörténjen. Hogyha tényleg létezik az Isten, akkor ez nem engedte volna, hogy megtörténjen. És megbotránkoznak az emberek, még sokszor a szentek is, és szólnak a szájukkal olyat, ami bántó Istenre nézve. Ez lehetett az egyik a pont, ahol a szájában tisztátalanság találtatott, szólt Isten ellen, megbotránkozott. Vagy a király ellen szólhatott. Bárhol vétkezett, szembesült a száján a tisztátalanságával, Isten jelenlétében. Isten jelenlétében. A megdicsőült jelenlétében. De szerencsére a proféta nem lett elvetve ezért. Mert Istennél, amikor belátjuk a hiányosságainkat, a tévedéseinket, ahol változnunk kell, akkor Isten azonnal segítségünkre jön. Megoldást küld, és hozza a felemelkedést, és hozza a megoldást, és hozza az előléptetést ahhoz, hogy vele tovább tudjunk haladni. Ez történik itt a profétánál is. Hozzám repült egy a szeráfok közül, és a kezében eleven szén volt. És ezt fogóval vett le az oltáról, és illeti az én számat azzal, és mondta, ímé, ez illeti ajkaidat, és hamiságod eltávozott, és a bűnöd elfedeztetett. Vagyis, mint aki sem mondta volna azokat a szavakat, Isten előtt mostantól meg tudsz állni, proféta, a szent dicsőségben. És eltöröltettek azok a szavak. Nem léteznek többi, amit Isten ellen kimondtál, vagy a király ellen kimondtál. A megbotránkozások, a hittel ellentétes szavak. Eltöröltettek. És szabadon állsz Isten szolgálatára. És hallám az Úrnak szavát, aki ezt mondja vala. Kit küldjek el, és ki megy el nékünk? Vagyis az Úr keresett egy szolgát magának, aki hirdeti az ő igéjét. És a profétát beemeli ebbe a dicsőségbe. És a proféta szembesül azzal, hogy ő képtelen Isten szolgálatára, mert a szájában tisztátalanság van. A kimondott szavaink azok élnek örökre. Ha meg nem semmisítjük azokat a szavakat, amiket nem jól mondtunk ki, azok élnek. Ugyanúgy, mint ahogy élnek az igei megvallásaink is, a főpapunk előtt ő szolgál vele. A megvallásaink is élnek örökre, de az Isten akaratával ellentétes szavaink is élnek örökre, és ezeket a tüzes szénnel Istennek meg kellett égetni, meg kellett semmisíteni, és meg kellett tisztítani a proféta száját, hogy erre a kérdésre választ adhasson a proféta. Mert Isten keresett valakit, hogy ki megy el nekünk, kit küldjek el, és ki megy el nékünk. És ekkor a proféta, amikor megtisztult a szája, és már nem terhelte többé, hogy Isten ellen szólt, mert ez eltöröltetett, akkor mondja a proféta, immol vagyok én, küldj el engem. Látjátok, egy szempillantásban megfordul az ember szíve, hogyha Istennek a dicsőségébe kerül, és az Isten dicsősége feloldozza. Feloldozza a bűn a hatalmától és a cselekedeteknek a terhétől, amik Isten jelenlétében nem képesek megállni. Ezt a Messiásban végezte el nekünk a Krisztusnak a vére által. Mi is ugyanis szabadok vagyunk, hogy azt mondhassuk, hogy Uram, itt vagyok, imhol vagyok, küldj el engem, képes vagyok megcselekedni azokat, mert megtisztítottál engem. És ekkor így felel Isten, menj és mondd ezt e népnek. Vagyis egy küldöttre volt szüksége Istennek, aki az ő szavát szólja, aki az ő akaratát jelenti ki Izrael felett. És tudjátok, hogy ez volt az a proféta, mivel Isten dicsőségében két lehetőségünk van. Vagy elkezdjük takargatni, ami nem odavaló, és saját védelmünkre kelünk, és Istennél ez nem áll meg. Ha nincs az embernek őszinte bűnbánó szíve arra, igen, Uram, ezt elkövettem, de nem lett volna szabad, és ez így nem volt helyes, és kérem, hogy tisztíts meg. Ha azt, nem tesszük ezt a megvallást meg, nem látjuk be a saját tévedéseinket, hibáinkat, akkor nem vagyunk képesek megállni Isten előtt. Egy evangelizációs istenhirdetésen föláll két ember. Az egyik az oltárhoz szalad, a másik pedig kiszalad az ajtón, és nem tudja tovább hallgatni, mert elítéli ugyan a szíve, de nem hajlandó megtérni. Nem jön Krisztushoz. Az egyik kijön, és befogadja a Krisztust, a másik elmegy, mert nincs megtérő szíve Isten előtt. Úgyhogy ez a fajta készség a szívünkön. Igen, belátjuk azt, hogy a bűnös voltunk nem képes megállni Isten előtt. Amit tévedtünk, amit cselekedtünk, az nem képes megállni Isten előtt. Nem igazítjuk ki magunkat, addig Isten nem képes használni minket az ő dicsőségében. És a proféta oly hatalmas helyre emeltetett fel, mivel belátta, hogy szüksége van Istennek a tisztaságára. És Isten megtisztította őt, hogy ő volt az a proféta, akin keresztül a Messiást megengedte, hogy meglássa, és elhozza azt az üzenetet. Ézaiás 53. fejezete általa született meg, hogy pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta. Ő volt az a proféta, aki láthatta a kereszt halált, aki láthatta a Golgotán a kínszenvedéseket, akivel Isten ezt láttatta, és az elhozta az emberiségnek ezt az üzenetet. Hogy óriási kiváltságot kapott Istentől, mert kiválasztott lett erre. De kellett hozzá a megtérő szíve. Kellett, hogy belássa, hogy amiket szóltam, azok nem odavalók voltak, és ezek útjába állnak Isten dolgainak. És meg kell, jaj nékem, mondta a proféta. És az Úr megtisztította. Egy megtérés, egy megtérő szívre van szükségünk ahhoz, hogy Isten tudja minket használni az ő terveiben, és az ő küldetését be tudja teljesíteni az életünkben. Istennek a jelenlétébe ezért nagyon fontos kerülni. És Isten jelenlétében átpásztázni a szívünket, ezt otthon is elvégezhetjük. Mi az, ami a szívünket terheli? És mi az, ami a szívünkön nem odavaló, ami akadályoz minket abban, hogy Isten elő tudja hozni az ő terveit, és hogy ki tudja minket küldeni arra, amire szeretne. Mindannyiunkat szeretne használni a szolgálatban, és mindannyiunk számára vannak tervei. Amen. És erre feltétlenül figyelni kell, mi van a szívünkben. Hajlandók vagyunk-e kiigazítani magunkat, hajlandók vagyunk-e a megtérésre téves útjainkból, vagy fontosabb az, hogy kevékedjünk, és önmegigazító módon védjük a saját igazunkat, miközben tudjuk, hogy nem volt igazunk, csak azért, mert akkor leesik a korona a fejünkről. Így Isten nem lesz képes használni minket. Kinek van igaza, és kinek nem, nem szempont. Istennél van az igazság. És ő az, aki megigazít minket. Uzziás király halála, ez egy olyan esemény volt, hogy Isten szerette volna levenni a szemét a prófétának, hogy ne erre figyelmezzél, hogy hogy halt meg a király, miért halt meg a király, ne Istent kárhoztasd, ne az okokat keresd, figyelj az én dicsőségemre. És fölvitte őt az ő dicsőségébe. És a proféta abban a pillanatban megfordult. Megfordult, és azt mondta, ímé, megyek akkor, és hirdetem, küldj el engem, imhol vagyok, küldj el engem, Uram, mert láttam a te dicsőségedet. És így fontos, hogy találkozzunk Istennek evel a sűrű, meghitt, bensőséges jelenlétével ahhoz, hogy oda tudjuk magunkat adni utána Isten akaratára, hogy ezt meg is cselekedjük. Ez történt a prófétával, és ezt a kijelentést megkapta, megtisztult, és képes volt elmenni arra a szolgálatra, amelyre Isten őt kijelölte, amelyre mindannyiunknak van elhívásunk, ezt tudni kell. Nagyon fontos azt is tudni, hogy Istennek szüksége van rád. Lehet, hogy parányinak érzed magad a királyságban, mert ezt érezteti veled az ellenség, hogy semmit nem érsz. Hogy ugyan már mit gondolsz, hogy meg Isten pont téged fog használni. és hogy nincsenek képességeid, semmit nem érsz itt a földön. Üres a bankszámlád. Mit akarsz te itt a földön? És Isten egészen másképp méri meg az embert. Kincs minden egyes ember, akibe el tudta helyezni az ő örökön örökévaló magját, az újonnan született teremtését, és az ő akaratát keresi az a szív, és szeretne együtt munkálkodni vele. Az egy kincs Istennek. Az egy kincs Istennek a földön. Isten megvásárolt minket. Nem a sajátunk vagyunk, nem a saját tulajdonunk vagyunk, hanem drága áron vétettünk meg. Nem ezüstön és aranyon, hanem drága véren, a szeplőtlen bárányén. Úgyhogy ez Istennek a tulajdona, a te egész életed, a szellemed, lelked és tested. Akkor az ővé leszel, az ő tulajdon, ő a tulajdonosod, az ő tulajdonába kerültél. És igenis megvannak a tervei, és számít rád. Számít rád, hogy azokat megcselekedje. És hogy a szánk tisztán tartassék, ez alapvető ahhoz, ahogy a profétánál is volt, hogy Isten tudja használni őt. Mert a szánk szavaival képesek vagyunk Isten akarat ellen szólni, és akkor hiába a legcsodálatosabb terv nem fog tudni valóságba jönni. Ugyanabból a szájból, mondja a Jakab levele. Jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ennek így lennie, mondja a Jakab apostol. Nem szabadna így lennie. Ezzel áldjuk az Istent, az atyát, és ezzel átkozzuk az embereket. Istent mennyire imádjuk, és imádatok mennek, és szüntelen imádatok, és közben pedig a teremtményét, az embert, sec perc alatt leszóljuk, ezt mondunk róla, azt mondunk róla, megmérjük, károsztatjuk, megítéljük. És ezt a Biblia átoknak nevezi. Mert nem áldottuk, hanem átkoztuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Szavainknak erővel teljesnek kell lennie, hogy Isten kenete működésbe tudjon lépni. Ehhez nagyon kell figyelni arra, hogy ne folyjon ki egyszerre édes és keserű a szánkból, mert akkor a szavainknak nem lesz olyan ereje, mint lehetne. Meg kell válogatni, és örködni kell a szavaink felett, egy závárt kell a szánkra tenni, és tudni kell, hogy mi az, amit szabad kimondani, és mi az, amit semmiképpen nem szabad a szánkon kiengedni, hogy a szavainknak ereje maradjon. Egy fölötte lévő lépcsőfok, hogy már a gondolataink szintjén is elvégezzük ezt. Ilyen gondolatokat nem engedek meg ebben a templomban, ezeket nem is gondolom. Ez egy következő lépcsőfok. Először a szavakat kell leuralni, hogy abszolút nem fogok belemenni abba, hogy a másikat átkozzam. Nem fogok a másikról ezt meg azt mondani. Általában előtte nagyon kedvesek vagyunk, és amikor háta mögött pedig elmondjuk mindennek. Ez nem kedves Istennek, és saját életünknek az Isten erejét rontja meg. Nem fog tudni, hogy érvényesülni Isten ereje az életünkben. Nagyon vigyázzunk erre, és érdemes, mert a szavaink sokkal nagyobb erővel fognak bírni a megvallásaink. Jézus nevében. A Szent Szellem kenete egy növekedésben kell legyen az életünkben. Érzékelhető, hogy a szavainkban kenet van, de szeretnénk növekedni benne, és a Szent Szellem is ezt szeretné, a növekedést adó Isten egy növekedést akar hozni az életünkben. A színfalak mögött se beszéljünk másként. Mindig ugyanazt az egy szent igazságot szóljuk, ami Isten szájából származik. És ahogy ő mondja, az az igazság. És minden más meg kell tiltanunk, hogy ez a kenet ne rontassék meg az életünk felett. Amen. A Filippi levélre szeretnék hajtani, a második fejezetre veletek, és elolvasni a bölcsességet, ami ott olvasható Istennek a szent írásából. Pál ugyanezt a gondolatot hozza itt. A Filippi 2, második fejezet 12-13-as ige versei. Annak okáért szerelmeseim, amik éppen mindenkor engedelmeskedtek, nem csupán az én jelenlétemben, hanem most sokkal inkább az én távollétemben. Vagyis nem csak akkor kell Isten igének engedelmesen szólni, amikor ott vagyok, mondja Pál. Hanem amikor eltávozom a köreitekből, és másfelé vagyok, akkor is ugyanúgy kell Isten szentségét hordozni, szólni, beszélni és cselekedni. Akkor is ugyanazt kell megcselekedni. És ez jelenti azt, hogy félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez az üdvösségeteket. Ugyanis az ember szelleme újjá születik, de azt a világ nem látja, hogy mi szentek vagyunk a szellemünkben. Azt csak Isten látja, hogy mi szenté tétettünk az új teremtés által. Mi szentek vagyunk belül, pontosan olyan szentek, mint Jézus a szellemünkben. A cselekedeteink egyáltalán nem biztos, hogy tükrözik azt, hogyha nem, abban az irányban igyekszünk, és munkáljuk ezt az üdvösséget kifelé a szellemünkből, a testünkbe, az értelmünk vonalán is a testünk, a fizikális életünk cselekedeteiben. Az embereknek valahonnan észre kell venni, hogy mi mások vagyunk. Honnan fogják észrevenni? A cselekedeteinkből. A szellemünkben nem látnak be. Nem látják, hogy mi ott újonnan születettek vagyunk. Azt csak Isten látja. Nekünk van egy bizonyságunk, hogy Istené vagyunk. De a világ hogy fogja meglátni? Úgy, hogyha munkáljuk ezt az üdvöt. Nap mint nap az életünkben. A szánkkal, a cselekedeteinkkel, a gondolatainkkal. Akkor fogja észrevenni a világ, hogy mi mások vagyunk. És ez kell, hogy megnyerje őket. Ezért mondja Pál, hogy félelem egy Isten félelemmel, és egy rettegéssel, hogy az Úr előtt egy napon lesz számadás. Mindenért. Vigyétek véghez, munkáljátok ezt az üdvösséget, amit hordoztok a szellemetekben. Megláttassék az élet cselekedetekben. Mert Isten az, aki munkálja bennetek. Ugyanis van egy belső kohéziós erő. Ez a drága Szent Szellem bennünk. Isten munkálná ezt az akarást és a cselekvést az ő jókedvéből. De munkatársnak kell lenni hozzá, hogy az valóságban is jöjjön az életünkben. Isten soha semmit nem fog ránk kényszeríteni. Munkatársakat keres. Ő munkája, és nekünk pedig kézen fogva ővele, ő általa vezetve kell megcselekednünk ezeket a cselekedeteket, hogy lássa a világ, hogy mi az üdvözültek vagyunk, akik az Úr gyermekei vagyunk. Nem lehet azt mondani, hogy mivel most már a szellemünk megváltást nyert, úgy élünk, ahogy akarunk. Az szégyent hoz Istenre, ha nem láttatik meg az életünkből, hogy mi mások vagyunk. Mi fogja megnyerni az Atya fiát a világban, hogyha te nem ragyogod a dicsőségét Istennek? Szent és isteni természetet nyerünk az újjászületéskor, ugye? De a szellemünkben senki nem lát be, hogy ez ott van. Nem látunk bele a másik szellemébe, csak Isten látja. Valahonnan meg kell látszódnia, hogy mi ezt hordozzuk belől. És erre az útra hív el minket Isten, hogy a szánkkal munkáljuk ezt az üdvösséget. A szánk szavaival, a megvallásainkkal. A szánk szavaival könnyen elkezdünk panaszkodni ugyanis. Ha nem úgy alakulnak a körülmények, ahogy elterveztük, akkor gyorsan kiejtjük azt a szánkon, és elmondjuk, hogy most hogy van, és fájlaljuk ezt a dolgot, meg azt, mert nehezményeljük, és mit tett a másik, és hogy tette, és mit hallottál, hogy mit mondott rólad. Rögtön kiadod ezeket a száddal. Kiejted ezeket a száddal. Csak magunknak ártunk vele. Isten előtt ezek a szavak nem állnak meg. És a szád szavaiból ítéltetel majd igaznak egy napon, és a szád szavaiból ítéltetel hamisnak, hazugnak. Ha nem úgy szólsz, hogy Isten, akkor ezek hazug szavak. El kell könyvelni. Vagy az igazság, vagy a hazugság. Édes meg keserű nem jöhet ki ugyanabból az egy szájból, ha azt akarjuk, hogy hatékonyan tudjunk menni Isten elhívásának az útján. Szavaink kihatással vannak a jövőnkre. Ezt könyveljük el. Isten egy jó jövőt szándékozik adni nekünk. Mert ezt eltervezte. Az újjászületésnél megteremtette számunkra ezeket a jó cselekedeteket, amelyekben járnunk kell. Ez az ő terve a számunkra. Ez nem következik be azonban magától. Ez nem fog úgy ráesni az életünkre, mint az érett cseresznye leesik a fáról. Nem jön csak úgy magától. Nekünk is részünk van benne. Ezt meg kell érteni. Ezt meg kell érteni. Nekünk részünk van benne. Közli velünk az akaratát, és munkatársnak kell lennünk benne, hogy az valóságba jöhessen az életünkben. Hogy mit mondunk magunkról, hogy hogyan vélekedünk magunkról, óriási súllyal vesz részt abban, hogy azok a dolgok valóságba jönnek, amit Isten mond rólunk. Ugye Isten mondja, hogy Istentől vagytok a Krisztusban, aki bölcsességül lett néktek Istentől. Bölcsességül. Ha Krisztus bölcsességül lett nekünk Istentől, akkor te magadról mit mondhatsz ki? Már megint olyan ostoba voltam. Már megint, hogy elszúrtam. Már megint ezt meg a... Nem. Én Jézus Krisztus bölcsessége vagyok itt a Földön, a megnyilvánulásban. Hát Jézus Krisztus bölcsességül lett nekem Istentől. Ezt naponta ki kell mondani, és úgy fogsz növekedni a bölcsességben. Ez az, amikor munkálod azt a bölcsességet a te üdvödre. Hogy valóban jó döntéseket hozzál. Az naponta legalább egyszer meg kell vallanod, hogy Jézus Krisztus bölcsességül lett nekem Istentől, ezért én bölcs vagyok. Nem lehet másként. Akkor is a legostobább döntést hoztam meg, akkor is bölcs vagyok. Lehet, hogy nem fog tetszeni elsőre a rendszernek, a számítógép rendszernek, amit fölül megy, azt mondja, hogy lehetnél bölcs, ha ennyi ostobaságot tettél az elmúlt hónapban, akkor is így van megírva. És ragaszkodni kell hozzá, ahogy meg van írva, csak úgy szólhat az én szám, mert Isten előtt meg szeretnék állni minden szavammal, amikor számon kérés napja jön. Amit nem úgy mondtam ki, azokat a szavakat pedig érvényteleníteni kell. Ne teremhessenek az életemben. El kell átkozni. Gyökeréig. Élettelenné tenni őket. És tengerbe vessék magukat. Azok nem teremhetnek. Ha Istentől ellentétesen szóltam, Isten igével ellentétesen, azok teljességen meg kell semmisüljenek az életemben. Ezt egy napon, amikor erre rálátsz, el kell végezni. Az összes szó, amit kimondtál a múltban, hatással van, kihatásra van az életedre. Képzeld el? A szavak élnek örökké. Amit magunk kimondunk a saját dolgaink vonatkozásában, a saját életünkről, hogy miként vélekedünk magunkról, nagyobb ereje van az életünkre, mint amit Isten mondott ki rólunk. Hiszed-e? Így van. Így van. A Zsoltárok írja, a 139-es Zsoltár 13-14-es versei. Bizony, te alkottad veséimet. Te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál engem. Ehhez képest eleget szapuljuk magunkat. Amikor Isten azt írja az igében, hogy csodálatosan alkotott meg minket. És mi meg elégtelenkedünk folyton folyvást. Most itt fáj, ott fáj, jött a reuma, jött a fejfájás, jött az ez meg az. És miért nem azt mondjuk ki, figyelj teste, csodálatosan vagy megalkotva Isten előtt. Te neked csodálatosan kell működni Isten jelenlétében. Te hasnyálmirigy, figyelj ide, te csodálatosan vagy megalkotva. Neked 4 és 5 között kell, hogy a cukorszintermelés, az inzulintermelésed legyen. Nem lehet másként. Te csodálatosan vagy megalkotva. Miért nem kezded el dicsérni a szerveidet, amikor megpróbáltatás alatt vagy? Te csodálatosan vagy megteremtve. Tudod, hogy ezek a szavak elkezdenek élni, és életet adni az testünknek, a szerveinknek? Ez a csontrendszer, ez nem kophat ki, mert ez csodálatosan van megteremtve. Megújulnak, az én csontjaim virágoznak, mint a zöld fű. Csodálatosan vannak megteremtve. Most ezt nem javasolom, hogy a kollégák előtt mondjad, akik még nincsenek az Úrban, mert akkor azt fogják mondani, hogy zizis vagy. De otthon, az Úr előtt, az imádságaidban, meg azokkal a testvéreiddel, akikkel már egy hiten vagy, nyugodtan megkötheted ezt az egyességet. Hogy a te tested csodálatosan van megteremtve. Minden szervet csodálatosan van. Főleg akkor, hogyha ki van kérve valamelyik szervet próbára, akkor figyelj ide, te tudd meg, hogy te csodálatosan vagy megteremtve. Ez a szívbillentyű, ez nem kophat tovább, mert ez csodálatosan van. És ha Isten teremtette, akkor annak úgy kell működnie. És így folytatja a Zsoltáros, hogy csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Tudja a te lelked, hogy ez meg van teremtve, az a szerv, és nem szabad neki rendellenességben működnie, meg van tiltva, az hazugság. Hát az csodálatosan van megteremtve. Amen, mondjad velem együtt, az én egész testem csodálatosan van megteremtve. Halleluja, az ellenségnek nincs hozzáférése a testemhez. Hát itt kezdődik, hogy leszögezed, hogy ez a test az Úré, mert a test az Úrnak, az Úr a testnek rendeltetett, és ide nem férkőzhet be a hamis tünetsorozat, mert ez csodálatosan van megteremtve Isten előtt. Amen. Tökéletességben kell működjön. És ezt naponta imádkozd el. Isten csodálatosan alkotott meg engem. Csodálatosan. És kezdj el gyönyörködni ebben. Kezdj el gyönyörködni ebben. Ilyenkor nem dicsekedni fogsz magaddal, hanem dicsekedni fogsz az Úrban. Mert ő teremtett téged. És ez erőt fog adni a testednek a megújulásra, a felépülésre, a minden hitpróbából való kimenekedésre. Ez hozza a győzelmet. Ha ezt elkezded gyakorolni, és ezekkel a szavakkal meg tudsz állni a trón előtt. Ha ezzel ellentétesen szólsz, akkor megszégyenülsz a trón előtt. A szavaink élnek örökre. Tudni kell, hogy kimondunk egyszer a szellemi tartály. Hordozza annak a valóságát, amit kimondtunk. Ezért érdemes kimondani, én bölcsességgel teljes vagyok. Ma és mindörökké. És szent vagyok, ma és mindörökké, mert Jézus Krisztus szentségül tétetett nekem Istentől. És én igaz vagyok, mert Jézus Krisztus megigazulásul tétetett nekem Istentől. Azért én igaz vagyok, megigazított vagyok. Minden szavam megáll, amit az igében kimondok. Ereje van azoknak a szavaknak, és aznak úgy kell lennie, teremtő erővel bírnak a szavaim. Amen. Jézus nevében. Ha ezeket elkezded mondani, fogod érezni, hogy erősödik az egész lényed. Fogod érezni, hogy erőt hordoznak azok a szavak, és körbevesz azoknak a szavaknak a légköre, az atmoszféra, és egy erőt kezd a Szent Szellem szolgáltatni a templomodba. A tested a Szent Szellem temploma. Ezeknek a szavaknak nagyon örül, ha kimondod, mert van mivel dolgoznia, és végrehajtani azokat. És nagyon jól fog esni neked, amikor ezeket a szavakat kimondod, mert ezt senki más nem fogja kimondani helyetted. Mindenkinek megvan a sajátja. A főpapunk könyörgései vannak felettünk. A főpapunk is szólja feletted Istennek a szent igazságát. De nélküled nem fog előbbre jutni a szellemi birodalomba semmi, amíg te nem kezdesz egy akaratra kerülni a Jézus Krisztus igéjével. A ketten egy akaraton vannak a földön, micsoda hatalmas ima. Egy akaratra kerülni Isten igéjével. Ez a legfelsőbb hatalom. Legnagyobb erő a világon. Kivel fogunk egyetérteni? El kell határozni, hogy amit mondanak rólunk az emberek, azzal fogunk egyetérteni. Vagy amit mondanak rólunk odafent, amit mondolunk Isten, amit mondol az igéje, amit szól rólunk a főpapunk, amit a Szent Szellem mond a szívünkben, azzal fogunk egyetérteni. Mivel fogunk egyetérteni? Hova érdemes tenni a voksunkat? Isten igéje, ami él, és megmarad örökön örökké, élő és ható. Semmi mást nem érdemes még forgatni sem a fejünkben, és a gondolatát is kivetjük, nem, hogy kimondjuk. Isten igéjének a megvallása a legerőteljesebb kihatással lesz az életünkre. Nincs a fölötti erő. Isten igéjének a megvallása. Amikor a szívünkben és a szánkban van az az ige. Nem azt tanítjuk, és ez fontos itt látni, hogy valamit kigondolsz, és akkor elkezded mondogatni, és az valóságba jön. Ez attól függ, hogy megáll-e az az ige tükrében. Egyszer a régi időkben Copland prédikálja, hogy volt egy fiatal asszony, aki meghallotta ezt az üzenetet, és elkezdte követelni, hogy Copland lesz a férje, és Gloria majd eltávozik az életéből. És azt elkezdte imádkozni, és hírül adta, hogy majd ez így lesz, és ez valóságban jön, mert ő ezt az üzenetet megértette, és ő most a megvallásait ebbe az irányba, és követelte, hogy Kenneth Copland lesz az ő hitves társa, és férjes ura. Mert ő ezt elkérte. És az a baj, hogy nem áll meg az ige tükrében. És így ez nem áll meg. Csak az áll meg, amit az Isten igéjének az alapján szólíthatunk az életünkre. Csak az viszont nagyon sokasággal fog jönni, hogyha a hitedet megtanulod működésbe hozni. Hogy mennyire igaz ez, hogy a kimondott szavaink elronthatják Isten tervezett jó akaratát az életünkre. Nézzünk meg egy új szövetségi, illetve az Ószövetség és az Újszövetség átmenetében történő beszámolót, Lukács evangéliuma ez, ahol Zakariás templomban bemegy szolgálni. És Zakariás és Erzsébet már időskorban vannak, igaz életű hívők voltak, nem született gyermekük. És Zakariáshoz az illatszolgálata során egy angyalt küld Isten. Egy üzenettel, hogy fiat születik. És nézzük meg, hogy volt-e készség Zakariás szívén, hogy ezt az üzenetet elfogadja és befogadja. És tudjuk sokan a történetet, hogy nem volt befogadó hite erre az üzenetre, és az angyal némasággal sújtotta. Azt mondta, elnémulsz 9 hónapra. Amíg a gyermek meg nem születik, egy szót nem szólhatsz a száddal, mert tönkre tennéd Isten gyönyörűséges tervét. Azt a magzatot, akit küld le a földre. Keresztelő János küldte le. Előbb futárját, a csodálatos megváltónak. És nem születhetett volna meg az Isten akarata szerint Keresztelő János, hogyha Zakariás folyton folyvást belebeszél abba a tökéletes tervbe, amit Isten kidolgozott. És ezért az angyal némaságot bocsájt el. Kérlek, addig, amíg meg nem születik a gyermek, meg nem szólalhatsz. Mondja neki. És képzeljétek ezt, melyiket választjuk? Hogy szóljuk Isten igéjét, vagy elnémít minket Isten, hogy valamit végre tudjon hajtani az életünkben. 9 hónapig nem tudunk egy szót se szólni. Melyiket választjuk? Hát inkább azt látjuk, hogy csak Isten igéjét szólom, ugye? Ha egy kicsi értelmünk van, akkor Istennek ezt a B-tervét választjuk. És elvetjük azt, hogy megnémít minket. Hát különben nem jöhetett volna a valóságba ez a csodálatos isteni ajándék, amit Isten küldött. Az sok imádságuk és a sok könyörgésükre Isten válaszul küldte ezt a gyermeket, és Zakariásnak nem volt hite, hogy elfogadja. Olvassunk bele ebbe, el fogjuk olvasni ezt a részt, hogy teljesen tisztán lássuk, hogy és miként zajlott ez. Herodesnek, Júda királyának idejében volt egy Zakariás nevű pap, az Abia rendjéből, és az ő felesége pedig Áron leányai közül való volt, és annak neve Erzsébet volt. És mind a ketten igazak voltak Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolataiban és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. Úgyhogy igenis volt az Ószövetségben is, aki a törvény szerint meg tudott állni, és fedhetetlenek voltak. Minden tekintetben. Mégsem született gyermekük. Hát, hogyha valakinek nincs lehetősége arra, hogy fogadjon és meddő, nem biztos, hogy a bűnei között kell keresgélni. Sokszor beleessünk ebbe a hibába, hogyha valami nem úgy van, hogy elgondoltuk, akkor rögtön elkezdjük számolgatni, mi lehet, ami nem jól csinált, vagy ez, vagy az, hogy mi lehet az oka. Csak Isten látja azokat a titkokat. Nekik sem született gyermekük, addig a pillanatig. És megmondja az ige, hogy fedhetetlenek voltak. Teljesen. Nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és mind a ketten immár idős emberek voltak. Isten nagyon szereti ezeket a kihívásokat. Nem az első eset. Ábrahámnak és Sárának is született gyermeke idős korára. Akkor, abban a korban már ők is képtelenek lettek volna a fogadásra, és nekik sem született egész életükben közös gyerekük. És megszületett Izsák. Isten nagyon szereti megmutatni az ő erejét, a megnyilvánult erejét reménytelen helyzetekben. Ahol nincs fizikálisan lehetőség, ez hogy történt. Akkor jön Isten, és azt mondja, ez az én dicsőségemre meglett. 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 És ez itt is így volt. Idős emberek voltak. Lőn pedig, hogy amikor az ő rendjének sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, a papit is szokása szerint rájutott a sor, hogy bemenvén az Úrnak a templomába jó illatot gerjesszen. Ez illatáldozat oltárán szolgált. A népnek egész sokasága imádkozik kívül a jó illatáldozás idején. Tehát ez egy gyönyörű kép. Bemegy a pap az oltár elé, és kint a nép imádkozik. És a népnek egész sokasága, így imádkozván, megjelent az Úrnak angyala. Hát amikor egy egész gyülekezet együtt imádkozik, akkor ott angyali mozgások vannak. Mert elindul a szellemi birodalomban a mozgás, az atya rendeli le az angyalait, parancsol az angyalainak, hogy szerezzenek ezt, és hozzanak azt, és meg ne üsd a lábad a kőbe, és előrelátott helyzeteket semmisítenek meg. Az egész nép együtt imádkozott, és jött az angyal. Úgyhogy tudd meg, hogy a részed az egységnek a létrejöttében az hihetetlenül fontos, és ez történik, amikor a nép együtt imádkozik. Akkor egységben van, akkor angyali mozdulások vannak, és megoldások jönnek le a mennyből. És ez van itt a kép, amit kitárulkozik nekünk. Az angyal azt az üzenetet hozzá, mert Zakariás megrettent, és félelem szállta meg őt. Tehát egy angyal megjelenít neked a mindennapjaidban, akkor lehet, hogy te is először kicsit megijedsz, hogy váratlan dolog történik, és az angyal hoz egy olyan isteni jelenlétet a magával a mennyből, hogy meghűl az emberben az ütő, elképzelhető, hogy így van veled, és az angyal azt hozta, ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed. Látod, könyörgött? Meghallgatta, és a te feleséged, Erzsébet, szülnéked fiat, és nevezed az ő nevét Jánosnak. Vagyis megjött az örömüzenet, amiért imádkozott. Lesz fiad, megszületik az a fiú, akiért könyörögtél, meghallgattatott a te imádságod. És olvasni lehet tovább a versekben, hogy egy csodálatos gyermeket küld Isten, egy előfutárt küld a Szent Szellemmel, még az ő anyjának méhétől fogva megtelik. És ez lesz az, aki sokakat megtérít majd az Úrhoz, az ő Istenéhez. És a Zakariás pedig így szól az angyalnak. Nézzük meg, hol volt akkor a hite, amikor imádkozott. Zakariás azt mondja az angyalnak, miről tudhatom én ezt meg? Mert én vén vagyok, és az én feleségem is igen idős. Ő csak vén, a felesége az meg még inkább. Gondolják ezt ugye a férfiak, hogy ő koros, de a felesége aztán igen nagyon koros. Lényeg az, hogy már mindegyik őjüknél lejárt az az idő, hogy lehetett volna gyermekük, és Istennek ez nem volt akadály. De egy akadály volt, ahogy Zakariás beszélt. Azt kérdezte, miről tudhatom meg? Ugyan már, hát ez már nem lehetséges, már elmúlt felettünk az idő. És akkor azt mondja az angyal, én Gábriel vagyok, ki az Isten előtt állok, és küldettem, hogy szóljak veled, és az örvendetes dolgokat jelentsem néked. Zakariás ott örömújongásokba kellett volna, hogy kezdjen. Lejött az üzenet, az Isten angyala hozta ezt a csodálatos üzenetet, születik a gyermek, amit egész életetekben vártatok, meg lesz neked. De Zakariás nem tudta ilyen örömmel fogadni, mert kétségei voltak. A kétségek útba állnak. Mindig útba állnak, hogy Isten akarata beteljesedjen. Azt mondja neki az angyal erre, megnémulsz, és nem szólhatsz mind a napig, amelyen ezek meglesznek, mivel hogy nem hittél az én beszédemnek, amelyek beteljesednek a maguk idejében. Vagyis tudd meg, hogy Isten akarata ellen szólni annyit jelent, hogy az nem tud valóságba jönni, ha el nem némítanak téged az Úr angyalai. Ha nem Isten igét szólod, jobban jársz, elnémítanak. És elkötelezzük ma magunkat, hogy Isten igéje szerint szólunk csak. Nem akarunk a saját jósorunk ellen véteni. Azt akarjuk, hogy az beteljesedjen, amit Isten számunkra elrendelt. És ez szavainknak rengeteg szólni valója van ezzel kapcsolatban, azok meg lesznek, vagy sem. A szavaink döntik el. Ez igét szóljuk, vagy sem. A hitetlenség, a kétség szavai nem kedveznek. Szögezzük le Isten akarata beteljesedésének. Egy amen. Amen. Ezt akármennyire nehezünkre esik, mert ez egy kemény eledel most. Mert nincs olyan ember, aki soha nem vétkezett a szájával. De ha Isten most megvilágosít téged valahogy, valamit kimondtál, ami nagyon belevágott a szellemi birodalomba, akkor megvilágosítja neked, ezt töröld el. Menj haza és imádkozz el. Térden állva. Mondd el, Uram, én azokat a szavakat most megsemmisítem. Azok nem teremhetnek az életemben. Csak Isten akarata jöhet valóságba. Mert én vágyom Isten akaratát, és semmi más nem kívánok jobban, mert az ő tökéletes akarata legyen meg az életemben. És ha vétkeztem ellene, bocsáss meg, eltörlöm azokat. Eltörlöm, tisztítsd meg a számat. Tisztíts, és az Úr megteszi. Az Úr megteszi, Jézus nevében eltörlöd, és azok többé nem élnek. És nincs érte akkor számon kérés sem. De amíg nem teszed meg, addig ott vannak körülötted. Addig ott vannak körülötted. És talán nagyon komolyan kérd azt a segítséget, hogy nem mondj ki olyanokat, ami Isten akarata ellen felindítja a szellemi birodalmat, hogy ellene munkálkodjanak. Nincs értelme úgy beszélni. Nincs értelme. 1 Korintus 3 értelmetlen dolog. Ártunk magunknak vele. Az 1 Korintus 3-ban, 3. fejezetben Pál mondja, az első meg a 3. verset fogom olvasni. Én sem szólhattam néktek, atyám fiai, mint szellemieknek. Mert kitűnik, hogy Pál úgy akart már szólni hozzájuk, mint hogyha már felnövekedtek volna, de nem tehette meg. Mert még testiek vagytok, írja, a Krisztusban kisdedek vagytok. Mit jelent ez? A bővített fordítás úgy írja, hogy olyan kiskorúak vagytok még, kisgyermekek, akik még nem képesek beszélni. Mert még nem tudják formálni a szavakat. Tehát olyan pici csecsemőkorban vannak, akik nem képesek beszélni. A korintusiak nem tudtak volna beszélni? Tudtak beszélni, de még olyan gyermekkorban, krisztusi gyermekkorban voltak, hogy nem tudtak helyesen beszélni. Nem tudták a szellemi felnőttkor nyelvezetét szólni, hogy Isten akaratát célba vihessék az életükben. Mert kisdedek voltak szellemben. És testi mód szerint beszéltek, és nem szellem szerint. Mert még testiek vagytok, folytatja Pál. Testiek vagytok, mert amikor irigykedés és versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e, és nem ember szerint beszéltek-e? Mert ez a járás egyben a beszédünk, a szavunknak a kihangzását is hordozza magában. Úgyhogy ezt Pál feddi őket, hogy ember szerint szóltok. Úgy szóltok, mint a világ. Pedig ti már a Krisztusban szellem szerint kéne, hogy járjatok, és szellem szerint kéne, hogy szóljatok. A szellemi birodalom nyelvezetét kéne, hogy szóljátok. Hogy Isten akaratát elősegítsétek, hogy ez valóságban jöjjön az életetekben. Amen? Ezt írja nekik Pál. Ember szerint jártok, ember szerint beszéltek. Úgy beszéltek, mint a világ. Pedig nektek másképp kellene. Másképp kellene. Hogy megláthassuk Isten akaratát. A Lukács 4-ben, amikor Jézus Krisztus a szellem a pusztába viszi, és jönnek a kísértések. Mi az, amit Jézus válaszol? Minden alkalommal azt látszik, hogy megvan írva. Megvan írva. Megvan írva. Csak az szabad szólnod egy kísértés idején, ami megvan írva. Ha át akarsz rajta menni, és ki akarsz jönni győzelemben. Ha megvan írva, tudnod kell, hogy mi van megírva, és azt kell szólnod. Az Efézus 6 felhívja a figyelmünket, hogy a szellemi fegyverzet része, hogy az üdvösség sisakját felöltsétek, és a szellemnek kardját, amely Isten igéje. Az a fegyverzet, ami támadólag tud szolgálni, és le tudja vágni az ellenséget az életedbe, az a szellem kardja. Minden kétélű kardnál élesebb. A szellem kardja pedig Isten igéje. Hogy a szellem tudjon kaszabolni, levágni, ami nem odavaló. Jobbról és balról. Kétélű fegyver. Az Isten igéje a szádon. Isten igéje a szádon. És a legnagyobb megtévesztése az ellenségnek, hogy elkezdjük ezeket a megvallásokat, és nem látjuk még, hogy működésbe jött volna. Pedig a szellemi birodalomban az első perctől beindul, és működik. És elvesztjük a lelkesedésünket, és elvesztjük a kitartásunkat, és feladjuk útközben. Pedig működő, és egyetlen győzelemre vezető dolog. Isten igéje az ajkainkon. És kitartónak kell lenni benne. És mind addig, amíg azt meg nem látjuk, tenni kell. És utána is. Soha nem térünk el Isten igétől. Csak az Isten igét szóljuk. Hisszük, szóljuk, és úgy meg lesz nekünk. Ez van így megírva, ugye? Szívünkben hisszük, a szánkkal vallást teszünk róla, és a Szent Szellem megcselekszi. Szent Szellem tudja, csak ő tudja egyedül valóságba hozni Isten igét, hiszen ő ihlette Isten igéjét. Ő hozta le Isten igéjét a földre. A Szent Szellem. Hitten teljesen szólni Isten igéjét. Az a legerőteljesebb fegyver az életünkben, az ellenséggel szemben. Nincs nála hatalmasabb. Nincs nála, és a hitünk pedig Istentől született. Ha a hitedet ne becsüld le, minden és mindaz, ami Istentől született, legyőzte a világot. A hited Istentől született, az nincs, ami megállna vele szembe. Ha hatékonyan használod. Az Efézus 2:10 mit mond? Az ő alkotása vagyunk. És olvastuk, hogy Istennek csodálatos alkotása vagyunk, ugye? Már az Ószövetség megírta. Hogy csodálatosan vagyunk megalkotva. Az Efézus 2:10 meg azt teszi hozzá, hogy az ő alkotása vagyunk újra teremtetvén. Azt mondta Isten, az első nem volt jó, mert elromlott. Ádám és Éva valamit totálisan elszúrtak. És az ember beleesett. Az első Ádámban elszakadás, Istentől való elszakadásba került az ember a bűnbe, a bűn hatalma alá. Azt mondta, újat teremtek. Újat teremtek. És azt mondta, újonnan teremtve, újra teremtve. Előhozott téged. Előhoz téged a Krisztus Jézusban. Jó cselekedetekre. Azt mondja az Úr, mostantól csak jók lesznek. A jókra teremtem őket. jó cselekedetekre hozom elő őket, amelyeket előre elkészített az Isten, vagyis ezeket pontosan elrendelte számodra, hogy milyen utakon kellene járnod. Van eleve elrendelés? Igen, az újjászületésünk után. Amíg nem az Úré vagy, addig ezek nincsenek. De amikor újonnan születsz, akkor igenis van eleve elrendelés. Ezek a jó cselekedetek, amelyeket előre elkészített Isten, azokban járjál. Ezt elrendelte Isten. Úgyhogy mit kell tennünk, hogy ezt meg is lássuk az életben? Nagyon szorgalmasan kell szólni Isten igéjét az ajkainkkal. Nincs az a démoni erő, amit a Szent Szellem megengedne, hogy győzedelmeskedjen feletted, ha az Isten igéjét szólod. És kifeszíted ezt a kardot. És fölemeled, és ez a kard hadakozik érettem. Ez Isten igéje. És ez minden felett győztes. Minden erőfelett, minden démonikus erőfelett. Az imakönyv nagyon fontos dolog. Találd meg benne a helyzetedre való imát, és rendszeresen imádkozz. Beépüljön a szellemedbe. Beépüljön. Az ige élő és ható. Be kell épüljön a szellemedbe. Minden szót eltörlünk, amit nem Isten akarata szerint mondtunk ki. Ez az első dolog, amit el fogunk végezni. Ezt elkötelezzük magunkat, hogy csak az ő gondolatait gondoljuk. Ha ellentétes az Úr gondolatával, kihajítjuk. Nem fogunk az ördög malmára hajtani vizet. Azzal, hogy úgy gondolkodunk, ahogy ő szeretné. Kudarc gondolatai, legyőzöttség. Nem gondolkodunk úgy. Az ember ösztönösen gondolkodik valamin. Nem érdemesebb Isten dolgain gondolkodni? Hogy ő ül a trónon. Hogy látod őt odafönt uralkodni. Látod őt, hogy öröme van benned, miközben te hű vagy az igéhez. Őt láss a szemed előtt. Könyörög éretted, mint főpapod. Kit látsz, mit engedsz meg a gondolataidban, a szemed előtt? Mindent eldönt. A hű főpapunk. Könyörgéseit lásd. Szüntelen magad felett. Könyörög. Ne tudjon az ellenség erőt venni feletted. És utána jönnek a megvallások. Kijelentjük, hogy az új teremtés minden áldása beteljesedett az életem felett. Minden áldása. A Sion hegyének minden támogatását élvezem. Ezt naponta megvallom. Olvastad a Zsidó 12-ben, hogy milyen gazdag az a közösség, ahova Isten behelyezett téged? A Sion hegyéhez járultál. Nem majd fogsz, oda járultál. Ott milyen gazdag angyali birodalom van. És milyen csodálatos szellemi gazdaság van. Annak a közösségét élvezed. Jelensd ki naponta. A száddal megy ez előbbre. A Sion hegyének minden közösségét és minden áldását élvezem. És tudod, hogy ennek óriási ereje van. Az új teremtés tökéletességet felölti magára a lelkem, a testem és az életem. Mennyibe kerül ezt kimondani? Nem kerül egy fillérbe se. És óriási áldásokat hoz az életünkre. És a szánkat, hogy vezéreljük, azt mi döntjük el. Mire használjuk? Mit engedünk ki rajta, és mit nem? A keserűnek elzárjuk a szánkat. Csak az édesnek nyitjuk meg. El kell dönteni. Óriási változásokat fogsz hozni az életemben. Isten tökéletes akarata előjön az életemben. Naponta vald meg. Isten tökéletes akarata előjön az életemben. Úgy kell lennie, hogy Isten elrendelte. Minden más megtiltok. A menny akarata leszáll a földre az életemben. Ezeket végig sorolod és elmondod, ez kb. 5 perc a megvallásokban. Nézd meg, hogy mennyivel felemeltebben fogod magad érezni, mint amikor kezdted. Buskomor voltál, letargiában voltál, reménytelennek láttál mindent. És a végére érsz a megvallásaidnak, akkor azt mondod, hogy hú, hát megöntözött lettem. Nem ilyen voltam 5 perce. Megöntözött lettem. Dicsőségbe öltözött lettem. Érzem az Úr örömét magam körül, mert az Úr akarata szerint szóltam. És dolgok rendszeresen változni fognak az életedben. A nyelved hagyja az életedet. A nyelved szavai, a szád szavai hagyják az életedet. Hányan tudnátok óriási bizonyságokat mondani erről? Amen. Nagyon, nagyon sokunknak van már erről olyan megtapasztalása, hogy nem csak azért igaz, mert az ige írja, az az első szempont, de én élő bizonysága vagyok, hogy az ige élő és ható, és tudlak bátorítani téged. A gyönyörű Jézus Krisztusban. Isten igéje nem tér hozzá vissza üresen. Ez megvan írva, már az Ószövetségben. leszáll és megöntözi az elvetett magokat, és azok növekednek, és növekedésnek, és gyümölcsöt teremnek. És úgy tér vissza Isten ez hálaadásokkal. Hálaadásokkal. Kedvet csináltam-e arra, hogy egy pár megvallást tegyünk együtt? Felállunk akkor, és megtesszük ezeket? Hogy hadd legyen egy épülés az életünknek ebből, a dicsőséget Istennek adjuk, a világosság ért minket, és az ige, ahogy a szellemünkhöz ér, világosságot terem. És ma bejutott az ige a szellemünkbe. Úgyhogy ki fogunk jelenteni egy néhány dolgot, ami szükséges. Először azzal kezdjük, amit kimondtunk, és nem kellett volna, jó? Mert amíg nem gazoljuk ki a kertünket, addig az is teremni fog. Ugye? Kimész a kertedben, és egy hónapig nem csinálsz kint semmit, akkor ez is nőni fog, a duda, minden, a gaz, ami mag csak beszállt oda, minden növekedni fog egybe. Zűrzavar lesz, ugye? Nem tudod, akkor most melyik az, ami kell nekem, és mi az, ami nem kell nekem? Ami nem, azt ki kell szaggatni, ugye? Úgyhogy ebbe fogjuk kezdeni. Minden szót eltörlök. Amit valaha Isten akarata ellen kimondtam. Ezek nem teremhetnek az életemben. Kiszáradnak. A gyökeréig elátkozom őket. A Jézus mindenható nevében. Amen. Ez az első. Az ő gondolatait gondolom. Az ő igéjét szólom. És ő végzi bennem az akarást. És a cselekvést. Az ő jókedvéből. És az ő jókedvében van az én erősségem. Mert az Úr öröme az én erősségem. Ezért erős vagyok az Úrban. És az ő hatalmas erejében. Pontosan úgy, ahogy megvan írva. Csak úgy lehet nekem. Minden más megtiltok. A Jézus nevében. Az új teremtés minden áldása beteljesedik az életemben. A jó cselekedetekre, amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjak. A Sion hegyének minden támogatását élvezem. Isten tökéletes akarata előjön az életemben. Csak bölcs döntéseket hozok. Mert Jézus Krisztus bölcsességül lett nekem Istentől. Ez a bölcsesség hozzám kiált, és én meghallom azt. Dicsőség ezért Istennek.